Kedves hölgyek és urak, elkezdjük a szabadesést egészen pontosan november 21-én, tehát majdnem egy éve volt itt nálunk Balázs Zoltán, a Maladipe Színház vezetője, és akkor megbeszéltük, hogy amikor újra itthon jár, és van mit mondani a világnak, akkor találkozunk újra. Na, ez eljött. Úgyhogy szia Zoli, üdvözöllek újra itt körünkben. Majdnem egy év telt el. Jövő héten egy éves a rádió.
Nézd, megleptél, amikor megérkeztem, és ezt majdnem napra pontosan.
De hát ezért. De most már tudom, hogy november 21. Tehát, hogy tényleg akkor igazából 11 hónap. De ez nagyon jó, mert ez egy jó alapot ad arra, hogy átbeszéljük, hogy mi zajlott az elmúlt egy évben. Hogy mi volt veled? Kicsit megpróbáltam utolérni azért a sodrást, és felvenni a fonalat. Itt azért voltak színházi díjak, volt itt egy majdnem főrendezői kinevezés az operában.
Hát azért ez túlzás.
Jó, hát figyelj, ez a majdnem érted.
Nagy vonalú.
Hát igen, hát hogyha az megtörténik, akkor ugye ez nem rajtad múlott leginkább.
Viszont ha ez megtörténik, akkor is eljövök hozzád beszélgetni, sőt.
És itt marad a tegeződés.
Így kellett lennie valószínű, de gyorsan lecsapnám ezt a témát, vagy kellek. Rácsapnék. Nekem nagyon nagy élmény volt végig gondolni Rost Andreával, Káli Gáborral, Tamás Nagy Zoltánnal, Mozsár úrral ezt az egész folyamatot, ami ha sikerül a pályázat, akkor a mi kezünkben összpontosulva a következő 5 évadot meghatározza az opera
égisze
alatt. Ez egy elképesztő iskola, rengeteg tanulsággal, nagyszerű emberek és nagyszerű művészek társaságában eltöltött idővel párosult, és hát még valami, egy csomó olyan találkozást, egy csomó olyan élményt adott nekem, ami nem biztos, hogy meg lett volna, vagy találkoztam volna ilyen hasonló kaliberű emberekkel, hogyha ez a felkérés nem érkezik.
Tudod, az jutott eszembe, hogy egy évvel ezelőtt beszéltünk, és akkor még nagyon azt mondtad, hogy te színházi intézményt nem akarsz vezetni, téged ezek a kérések már sokszor megtaláltak, főrendezői posztán, akkor arról nem beszéltünk, de egyébként az sem volt kilátásban, és hogy vajon ez, nem tudom, ismerve a karakteredet, és ismerve téged, vagy azt vélve, hogy ismerlek téged, nem hiszem, hogy az egódat simogatta, de hadd kérdezzem meg, mennyire nem. Simogatta meg az egódat?
Nem az egómat simogatta. Hát nézd, Rost Andrea, ha szól, akkor én a világ végére is elmegyek, érte.
Jó, szóval tehát itt volt egy személyes lojalitás.
Hát egyszerűen vannak számomra fontos, meghatározó személyek, akiket tisztelek, szeretek, és a munkásságukat, vagy a gondolkodásukat nagyra értékelem. Ez egy dolog, és mondjuk ilyen szempontból, ha ő szól, akkor jól esik az egómnak, és akkor odafigyelek, meghallgatom, és amit én tudok, hozzáteszek ahhoz a kéréshez, amit ő megfogalmaz. De inkább az érdekes, hogy a mi beszélgetésünk után nagyon-nagyon sok helyről jött olyan fajta impulzus, ami azt sugallta számomra, hogy ideje lenne Magyarországra összpontosítani az energiáimat, és azt a tudást, tapasztalatot, amit összeszedtem az évek során, leginkább a nemzetközi terepen, azt valahogy vissza lehetne, vagy vissza kéne, vagy ideje lenne fordítani a magyarországi működésre. Amit persze nem lehet csak úgy adhok és spontán meg struktúra nélkül.
Hát 21 év után meg pláne nem.
Hát egyáltalán nem, hanem hogy ezt valamilyen szervezeti formában, intézmény élén, stb. Hát természetesen, ahogy ismersz, vagy ahogy ismertél, ez távol áll tőlem. Igen. Vagy látszólag távol áll tőlem. De aztán a bogár bemászott a fülembe, és mentem a világban, és rendeztem, és közben ráértem néha éjszakánként, vagy két próba között elgondolkozni ezeken a sugallványokon, és hát igazat kellett adnom egy-két embernek, hogy ahhoz, hogy én mindazt, amit most magamba szívok, és tudásként felhalmozok, azt vissza tudjam fordítani, ahhoz tényleg egy pozíció kell, tényleg kell valamiféle hatékonysággal bíró helyzet, amiből én segíteni tudom a társulatot, a művészeket, az alkotó folyamatokat, a nemzetközi kapcsolatokat tudom mozgatni, hiszen velem együtt egy csomó olyan nemzetközi figura és intézmény, és fesztivál, és vonatkozás érkezne, ami nem mindenkinek a sajátja, tehát nem mindenki tud ilyet felmutatni, mert nagy részt Magyarországon belterjesen élt, dolgozott és alkotott. Aha. Tehát, hogy ez is valamit hozzáadna ahhoz, hogy mozgásba jöjjenek kicsit ezek a, hát igen, belterjes színházi folyamatok.
Érdekes, ez nem változott. Természetesen az egy év alatt ez nem változott. Ez a fajta megítélésed a magyar színházi viszonylatokról. Egyébként tényleg így azóta, és aztán interjúkat olvasva, vagy híreket olvasva rólad veled, az a kép rajzolódott ki továbbra is, hogy Magyarországon piaci alapon kizárólag itthoni alkotással nem lehet, vagy nem éri meg színházi társulatot fenntartani. Nem éri meg, az inkább a képtelenséggel egyenlő.
Tehát, hogy... Nincs mit hozzátennem. Szóval,
hogy... Tehát, hogy nekem akkor, és igaz, most is ez megvan benned, csak hogy esetleg, aki nincs képben, mondjuk már az előbb ezt elmulasztottuk, szóval, hogy Rost Andrea is pályázott idén az opera főigazgatói posztjára, és a pályázatban téged Balázs Zoltánt nevezett meg főrendezőnek. És további Teó Kovács Szilveszter az operát. Ennek természetesen nagyon sok aspektusa lehet, meg erről lehet nyitni vitákat, de a lényeg, hogy ez benned valahol megmozgathatott valamit, ebben biztos vagyok, mert ez valahogy másik irányra teheti az embert. Egy ilyen bizalom, egy ilyen feladatnak a lehetősége, már a puszta gondolat is. Ez megtörtént?
Megtörtént, de nem emiatt, tehát, hogy ez hozzáadott valamit. Ellenben azért voltak korábbi felkérések is az életemben, hogy legyek színházigazgató, igen, vagy művészeti vezető, hát amiről beszélgettünk. De akkor radikálisan elutasítottam, és nem találtam helyén valónak, hogy én magamat egy ilyen székben találjam, és akkor onnan így bekopognak, meg kikopognak, meg én megmondom, hogy kinek mi a dolga, szóval, hogy ezt nem. Sajnos, vagy hál' Istennek, az idők során a saját társulatommal megtanultam ezt a vezetői attitűdöt, és hát ott menedzser, pályázatíró, meg mindenféle funkciót is ellátva, 5-10-20 lépéssel a társulat előtt járva felépítettem a Maladipét, és hát mai napig ugye ezeket a tevékenységeket üzem. Tehát így beletanultam a vezetői pozícióba. Meg hát az, hogy mi sokat vagyunk külföldön, meg turnékat kell szervezni, meg ezeket menedzselni, meg kapcsolatokat kell intézni és életben tartani, ez azért nagyon hatékonyá tette a kommunikációs készségemet, meg egyáltalán. Uh-huh. Tehát ezeket mind vissza lehetne fordítani, hogyha olyan lenne maga ez a hely, a felkérés, vagy olyan lehetőségekkel párosulna, amelyek valóban dinamizálnák a színházi életünket, különös abból az aspektusból, ahonnan majd nézem, vagy nézhetem ezt az egész ügyet. Az opera azért nagyon érdekes, mert én rendeztem operát korábban, de az operával is én úgy bántam, mint bármilyen más műfajjal, nagyon személyesen, nagyon merészen, nagyon, nagyon máshonnan megközelítve, az alap értékeket szem előtt tartva, de természetesen újra gondolva, újra fésülve az egész műfajt. Andreának ez lehetett többek között szimpatikus, hogy nem csak az én személyemben, hanem a zenei vezető és a balettigazgató, a felkért zenei vezető, aha, és balettigazgató személyében is, hogy nagyon máshonnan nézzük a világot, és valami olyan fajta opera játszásnak lehetünk mi a megsegítői, ami korszerű, kortárs, előremutató, és hát főleg Andreából is, meg a mi személyünkből kiindulva, nemzetközi volumenű, vagy nemzetközi vonatkozású. Tehát magyarul ki lehet vinni újra, vagy be lehet hozni ismét a, aha, nemzetközi figyelmet, és ki lehet vinni a nemzetközi terepre. Ennek azért nem lett volna, hogy mondjam, rossz hozadéka ez a pályázat, ha sikerül, de én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy mi találkoztunk, így is találkoztunk, új terveink vannak azóta, másképpen, de dolgozunk együtt, alkotunk együtt, bármikor számíthatunk egymásra, tehát, hogy lettek barátaim, érdekes, újabb barátaim lettek, újabb mentoraim, példaképeim, és számomra fontos alkotótársak, ez mindennél többet ér.
Ez is érdekel egyébként, hogy Rost Andreában hogy találtad meg azt az alkotótársat, amiről beszélsz, viszont egy nagyon picit még ugorjunk vissza az operára, mert ezt amúgy is akartam kérdezni, hogy az opera műfaja Magyarországon, az most van egyfajta megítélés, az kicsit olyan, mint a kultúrsznoboknak az ópiuma, vagy azoknak, akik fel tudnak öltözni szépen, és egy kicsit úri társaságban járnak operába. Ezt mondjuk lehet cáfolni, lehet vele egyetérteni. Az kérdés, hogy az operával mit lehet kezdeni, és hogy egyáltalán készen volnánk-e rá. Nem lehet az, hogy erre a fajta változásra, mert ha elképzelek téged, a Maladipét ismerve, és ezt mondjuk beilleszteni ezt a szemléletet az operaházba, akkor az jut eszembe, hogy úristen, ez egy nagyon-nagyon nagy változás, de hogy erre lehet, hogy nincsen kész a szakma, se a társadalom.
Nézd, egy biztos, hogy nem a Maladipét kell integrálni, és nem azt a szemléletet, amit én egy
avantgárd
színházi társulattal űzök, hanem újra kell gondolni, és oda kell egy szemléletet adaptálni, ami az opera ház, vagy az opera műfaja igényei szerint kell, hogy megfogalmazódjon. Tehát, hogy én azért akárhol rendezek a világban, én teljesen másképp közelítek az adott társulathoz, mint a sajátjaimhoz. Hiszen amikor én a saját társulatommal dolgozom, akkor mi egy beszélt nyelvre hivatkozunk, aha, egy olyan szótárból építkezünk, amit mi oda-vissza ismerünk. Amikor először dolgozom egy együttessel, akkor ki kell alakítani a szótárat.
Lokalizálsz?
Tessék?
Lokalizálsz?
Hát mindenképpen fel kell mérnem a kulturális környezetet, fel kell mérnem az ő színházi tradícióikat, fel kell mérnem a tudásukat, miben jók, miben nem jók, mivel nem találkoztak soha életükben. Nézd, nagyon egyszerű, és ez az operára is vonatkozik, hogy vagy beszélnek a színészek, vagy mozognak. A mozogni és beszélni egyszerre problémaköre azért nem egyszerű számukra, és ha még énekelni is kell, ráadásul több szólamba, és még sorolhatnám, mennyi mindent kell az én rendezéseimben végrehajtaniuk, akkor azért ugye rengeteg kérdés fölmerül, hogy tudnak-e mindent a színészek, vagy alkalmasak-e arra, hogy ilyen komplexitással létezzenek egy-egy előadásban. Az opera műfaja meg, hiszen mindig elmondják Wagner óta, meg előtte, utána is, hogy a totalitárius színház, vagy a totális színház művészetnek a fellegvára, tehát igazából itt lehetne igazán komplexen alkotni, fogalmazni, és az opera énekesek médiuma ennek az egészen fura belső és külső áramlásnak, amit a zenén keresztül ők ugye több csatorna által meg tudnak fogalmazni, verbális, nonverbális, akusztikus, tehát hogy itt rengeteg impulzus tudna egy irányba mutatni, hogyha ők nagyon jól lennének pozícionálva, és most nem úgy értem, hogy előre a színpad elejére kerül, és akkor énekel, hanem hogy úgy vannak fölépítve a társulati tagok mindenféle művészi profiljai, meg úgy vannak ők vezetve, például több idő kerül, vagy több idő adatik meg számukra egy-egy szerep megtanulásához, vagy másképp, tehát hogy fontosnak tartott, hogy workshopokon vegyenek részt, ahol egy új trendet, egy új optikát ismerhetnek meg, és nem csak azt használják, amit már tudnak, hanem nyitottak arra, vagy nyitnak arra, hogy egészen újfajta megközelítéseknek is tanúi legyenek, tehát azt gondolom, hogy ezeket biztosítania kell egy igazgatónak, ezeket egyszerűen meg kell segítenie az adott társulat számára, hiszen a mostani operában társulat sincs, tehát hogy a társulati lét hiányzik. Andreával mi azt gondoltuk a legalapvetőbbnek, hogy társulatot kell létrehozni, mert akkor lehet építkezni, és ez most teljesen mindegy, hogy egy avantgárd színház, vagy az opera, vagy a nem tudom melyik zenés színház, vagy egy prózai színház, hogy társulat a magja, a szíve, a lelke egy valódi fejlődésnek.
Ez annyira érdekes, mert amikor legutóbb beszéltünk, akkor ugye az volt, hogy egyrészt a Maladipe az egy társulat, de ott is mindenki jön, megy ki be, tehát az ajtó nyitva áll, és mindenki mozgásban van, tehát kvázi ilyen értelemben, vagy a szó legszorosabb értelemben nincsen társulat, de mégis van egy közösség, amelyik egyfelé halad, amikor együtt alkot. De ezt az operával kapcsolatban ugyanígy képzelted el?
Persze, persze. Tehát, hogy egyszerűen alkalmas a műfajra, meg alkalmasak, aha, a körülmények. Tehát egy nagyon összpontosított, nagyon erőteljes, koncentrált műhely munkát és repertoár kialakítást kellett volna felépíteni, elvégezni. Én azt hiszem, hogy mi készen álltunk erre, de nem baj, mert amit mi tudtunk akkor, meg tudhattunk majd 2, 3, 4, 5, 10 év múlva, az ugyanúgy érvényes, azt gondolom,
és hát,
nem
lesz.
Kell sietetni, nem szabad lemaradni. Én valahogy így vagyok ezzel. Viszont nagyon nagy élmény, hogy ilyen embereket ismertem meg, hogy a világ különböző pontjain az ember úgy visszatükrözve kapja azt, hogy amit gondol a színházról, vagy a művészetről, persze nagyon alázatosan, szemérmesen, az még mindig nagyon érdekes tud lenni bizonyos művészek számára, és nem erőszakosan, de mégiscsak valamiféle megújulást, valami fajta más szemléletet ajánl számukra, ami jó érzéssel tölt el.
Eléggé kibeszéltük ezt az operás témát, volna még bennem egyébként ezzel kapcsolatban a kérdés, hogy maximum jó második részben visszatérünk rá, de hogy most kaptál egy díjat nemrég, az Arany Maszk díjat, a szarajevói MESZ Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Susan Sontag, Alice az ágyban című abszurdjának rendezéséért. És kicsit utána olvastam, hogy a Susan Sontag azért fontos Szarajevónak, mert amikor volt a szarajevói válság, akkor ő ott humanitárius munkát végzett, és a kultúrát fenntartva gyakorlatilag társadalmi szerepet vállalt. És az érdekel, hogy te ezzel az ő szemléletével, az ő szellemi hagyatékával hogyan találkoztál, és hogyan ismerted meg ezt a szellemi hagyatékot, mennyiben akarod tovább vinni, akár egy ilyen előadás megrendezésével, vagy akár a társulatoddal a következő alkotási folyamatokban?
Először is Susan Sontag jelenlétéről Szarajevóban egy picit többet mondanék, mert Susan Sontag nem csak a humanitárius tevékenység által ismert, megszeretett és tisztelt Szarajevóban, hanem ő egy Beckett előadást is rendezett a háború kellős közepén, amikor bombázták a várost, akkor ő minden nap próbálta az együttessel, és a nézők minden este ott ültek az előadáson, és hát együtt próbáltak a művészet égisze alatt túlélni. Tehát valahogy ez is egy ilyen egészen erőteljes összekovácsoló erő volt a személyét illetően, de hát most egybeesett a születésének, a halálának az évfordulója, ennek a rendezésnek az évfordulója, plusz a New York-i La Mamma színházban először bemutatott Elis az ágyban című darabjának a premierje is. Tehát négyszeres jubileum volt most. Én korábban olvastam tőle műveket, természetesen főleg a filozofikus alkotásokat, de drámaíróként nem ismertem, mert azért nem sok műve van a placon, és aztán ezt az Elis az ágyban tént felfedeztem, ezelőtt pár évvel, és akkor vizsgadarabként megrendeztem a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen a végzős osztálynak. De egyet játszottak, egy darab előadást játszottak, és a Covid felülírt mindent, bezárták az ajtókat, ablakokat, és soha többé ezt az előadást nem tudták játszani a fiatalok. Én ugyan elhoztam akkor a társulatba két művészt onnan, vagy fiatalt, de hát ezzel még nem oldódott meg az előadás sorsa, tehát magyarul ott nagyon tehetséges fiatalok, akik egy egészen különleges más előadást játszottak, mint amit most Szarajevóban rendeztem, nem tudták életben tartani, és nem tudták magukat megmutatni. És ez bennem is egy ilyen fura törést okozott bennük is, és amikor Szarajevóból fölkértek, hogy nyitó előadásként ezen a tényleg nagyon rangos, nagyon sok évre vissza 63. szóval tényleg nagy múltú, és a Wilsontól kezdve a Brookig, a Korsonovásztól kezdve a Nekrosiuszig mindenki volt már vendég ezen a fesztiválon. Megkérték a személyemet, hogy nyissam meg ezt a fesztivált ezzel az előadással, ráadásul azzal a Szárt színházzal, ahol Susan Sontag is dolgozott. Akkor nem volt kérdés számomra, hogy ezt az Elis az ágyban kell megrendezni, és hát olyan fantasztikus hét művészt sikerült kiválasztanom még áprilisban, mert kimoltam egy workshopot tartottam nekik, és akkor láttam, hogy kik lesznek azok a művészek, akik alkalmasak lesznek arra a fajta játékra, amit én szeretnék kérni a maga komplexitásával, és azt kell mondanom, hogy a legfontosabb, legerőteljesebb húzóerő számomra az volt, hogy nagyon intelligens művészek. Tehát ők nem csak fizikálisan voltak mindenre készek, meg vokálisan is nagyon ügyesek, hanem egyszerűen hamar rezonáltak azokra a komplex és nagyon sokrétű gondolatot, szándékot, cselekvést megfogalmazó összhangra, ami Susan Sontag szimbolikusan, absztrakt módon, filozófikusan, tehát sokféleképpen fogalmaz meg a szövegében. Ez egyáltalán nem kis realista bű. Tehát azért is abszurd. De nem ilyen fekete humorú, szóval ilyen nagyon-nagyon-nagyon összetett anyag, mert igazából áldozatot sem csinál Elisből, de terroristát sem, tehát hogy valahogy olyan ügyesen keveri a lapokat Susan Sontag, és amikor már azt hinnéd, hogy rájöttél valamire, vagy megfejtetted, vagy érted, akkor dob egyet, és hirtelen a másik oldalra kerülsz, és akkor újra kell építened az egészet, és ettől ilyen folyamatos változásban él a darab. Nagyon nehéz a szöveg is, tehát sok összetett mondat van benne, közbeékelések, és mindez persze a színészek bosnyákul, a saját anyanyelvükön játsszák, de ők nagyon jól beszélnek angolul, ezt hozzá kell tenni, még a takarítónő is magas színvonalon beszél angolul, tehát mondjuk angolul könnyű velük kommunikálni, de bosnyákul ezt nekem meg kellett tanulni, mint ahogy Lengyelországban meg kellett a Mickiewiczet, és sorolhatnám a többit. Tehát ahhoz, hogy ők azért a beszőt oda tegyék, ahová kell, meg a pontot oda tegyék a mondat végére, és ne kezdjenek el töltelék szavakkal ügyeskedni.
Erről eszembe jött még egy dolog, az Elis az ágybanról. Láttad a Bűnös című dán filmek.
Persze, persze.
Ez az egyik oldalról a másikra kerül. Egy tolvonással.
Isteni,
egyetlen
isteni.
Tolvonással, úgyhogy meg kell nézni. A második részben beszélünk arról is, hogy lesz-e az Alice az ágyban például itt Magyarországon, és beszélünk majd a kínai túrádról, ami decemberben vár rád, és beszélünk majd arról is, hogy milyen előadások lesznek a közeljövőben Budapesten, mert lesznek, mert most itthon vagy. Úgyhogy folytatjuk Balázs Zoltánnal, a Maladi bevezetőjével.